E külvárosok között akadt néhány jelentékeny is. Ilyen volt mindjárt elsőnek a Tournaitől kezdve a Szent Viktor város, a Bievre-flet átvezető egyívű hídjával, apátságával, ahol Kövér Lajos sírfelirata Epitaphium Ludovici Grossi volt olvasható, a templommal, amelynek nyolcszögletű tornyát négy oldalon egy-egy 11. századbeli harangtorony körítette. Hasonló áll Etamsban is, azt még nem bontották le. Ilyen volt aztán a Szent Marceau város, ahol már három templom és egy kolostor állt, majd balkész felül hagyva a lidércek malmát négy fehér falával, a Szent Jakab előváros szép faragott keresztel azon a ponton, ahol utcái egybefutottak. Ilyen volt az akkor még gótikus, csúcsos és kecses Saint-Jacques-du-Haut-Pas templom. A Saint-Magloire, ez a szép 14. századbeli templomhajó, amelyet Napóleon szénás csűrnek használt. A Notre-Dame de Champs bizánci mozaikokkal. Végül pedig elhagyva a puszta mezőségen álló kartauzi kolostort, ezt a törvényszéki palotával egykorú, dúsan díszített épületet külön-külön elrekesztett kertecskéivel és az elhagyott Vauvert romokkal, a pillantás nyugaton a Saint-Germain-de-Pré három román ízlésű tornyára esett. Mögötte az akkor már nagy községé fejlődött, 15-20 utcát számláló Saint-Germain város terült el. Egyik sarkát a Saint-Sulpice csúcsos tornya jelölte. Közvetlenül mellette a Saint-Germain piac négyszegletes korlát övezte térsége látszott, a mai vásártér, odán pedig az apát szégyenfája, csinos kerektornyocska, amelyen jól festett a kúpalakú ólomfedél. Távolabb a cserép égetők telepe terült el. Ott vezetett a közös kemencéhez a Kemence utca, ott állt a dombon a balom, és ott volt a bélpoklosok menhelye, elkülönített házikó, amelyet mindenki rossz szemmel nézett. De főként maga az apátság vonzotta magára, és kötötte le sokáig a tekintetet. Kétségtelen, hogy ez a kolostor, amely templomnak is, urasági kastélynak is pompásan beillett, ez az apátsági palota, ahol Párizs püspökei is örömest töltöttek egy-egy éjszakát, ez az ebédlőterem, amelyet a tervező egy katedrális jellegével, szépségével és káprázatos ablakrózsáival ajándékozott meg, a választékos ízléssel épült Szűz Mária kápolna, ez a monumentális hálóterem, ezek az irdatlan kertek, ez a csapórács, ez a felvonóhíd, ez a pártakoronás fal, amely mélyen belemetszett a környékbeli réteg zöldelő látképébe, ezek az udvarok, ahol a fegyverek csillogva elegyedtek az aranyszín főpapi köpenyekkel, mindez egy csoportba gyűjtve gótikus apszisra támaszkodó három magas félköríves torony körül csodálatos képet rajzolt a látóhatárra. Ha azonban az ember már betelt az egyetem látványával, és a jobb parton elterülő város felé fordult, a kép hirtelen jelleget váltott. A város valójában nagyobb volt az egyetemnél, de kevésbé egységes. Első pillantásra is számos, egymástól sajátosan elütő tömbre oszlott. Először is a keleti oldalon, a városnak abban a részében, amely még ma is a Mocsár nevet viseli, arról az ingoványról, amelybe Camulogenus süppesztette Cézárt, palota-palota hátán állt. Ez az épület tömeg egészen a folyópartig húzódott. A Szajnában négy, csaknem egybetapadt palota, a Zsó, a Szánsz, a Barbó és a királynői lak karcsú tornyocskákkal megtűzdelt palatetőzete tükröződött. A Nonendiers utcától a Celestinus apátságig ez a négy épület foglalt el az egész területet. Az apátság tornya kecsesen élénkítette az oromzatok és falcsipkézetek vonalát. Az a néhány zöldes színű rozogaviskó, amely a fényiző paloták előtt görnyedt a vízre, nem rejthette el a homlokzatok szép szegleteit, a széles, négyszögletű, kőből készült ablakkereszteket, a szoborművekkel zsúfolt csúcsíves pitvarokat, a falak mindenütt gondosan kiegyengetett éleit, és az építészetnek mindam a bájos esetlegességeit, amelyek azt a látszatot keltik, mintha a gótikus művészet minden egyes épület kedvéért újabb meg újabb tervezgetésekbe fogott volna. E palotát mögött futott minden irányba, néhol rovátkosan, körülcölöpözve, lőrésektől szaggatott falakkal, néhol meg terebélyes fák mögé rejtőzve, mint valami kartauzi monostor, a csodálatos St. Paul palota roppant és változatos övezete. E palotában a francia király 22 herceget szállásolhatott el felséges kényelemben, olyanokat, mint a trónörökös és a burgundi herceg, szolgástul, kíséretestül, nem is számítva az ország főurait, meg a császárt, ha Párizs nézőbe érkezett, valamint az oroszlánokat, amelyeknek saját palotájuk volt a királyi palotában. Jegyezzük fel itt, hogy egy-egy hercegi lakosztály akkoriban legalább 11 teremből állt, kezdve a dísztermen és végezve a házi kápolnán, nem említve a hosszú szálákat, fürdőszobákat, gőzkamrákat és egyéb felesleges helyiségeket, amelyek egyetlen lakosztályból sem hiányoztak. És ne szóljunk a király minden egyes vendégének külön-külön kertjéről sem, a konyhákról, éléskamrákról, tálalókról, a ház közös ebédlő termeiről, a gazdasági udvarokról, ahol a pékmesterségtől egészen a pincemesteri teendőkig minden foglalatosság számára 22 közös munkahelyiség állt rendelkezésre, az ezerféle játékról, a mell pályáról, mell régi labdajáték, nehéz kalapácsszerű ütőkkel játszották, a labdázó és karikadobó térről, a galambducokról, a halasmedencékről, a baromfi udvarokról, istállókról, ólakról, könyvtárakról, fegyvertárakról és öntőműhelyekről. Íme ilyen volt abban az időben egy királyi palota, egy Louvre, egy St. Paul. Város a városban. A St. Paul palota, no, az imént említett négy lakóház félig eltakarta, a mi toronybeli helyünkről nézve igen tekintélyes és csodálatra méltó látványt nyújtott. Jól meg lehetett különböztetni benne azt a három palotát, amelyet ötödik Károly foncsorozott a sajátjához, ám bár a fő épülethez meg hosszú üvegezett oszlopsoros galériák forrasztották ügyesen. Először is a Petit Musc palotát, csipkézetes mellvédjével, amely kecsesen szegélyezte a tetőzetét, aztán Saint-Mur apátjának palotáját, amely vaskos tornyával, talpréseivel, lövőréseivel, vasalt bástyáival és az apát címerpajzsával a széles száz kapu felett a felvonó híd két nyílása közt úgy festett, mint valami várkastély, végezetül Etams grófjának palotáját, amelynek bedőlt tetejű, fogazatos őrtornya holmi kakastaréként kereklett a szemlélő előtt. Imittam ott óriási kelvirág módjára néhány vén tölgy áldogált egy csomóban. A fény és árny redőzte halastava kristálytiszta vizében hattyúk játszadoztak. Számos udvarban festői sarkokat fedezett fel a néző, és jól látta az oroszlán palotát, kurta, száz pilléreken nyugvó, nyomott csúcsíveivel, és vasból kovácsolt csapórácsaival, amelyek mögül folytonos üvöltés hallatszott. Az egész képet ketté metszette az Ave Maria pikkelyes tornya. Balkész felől Párizs elöljárójának lakóháza állt, négy sarkán egy-egy finom, áttört művű apró toronnyal, s a közepén, a háttérben a tulajdonképpeni St. Paul palota több rétű homlokzatával, ötödik Károly óta egyre gyarapodó toldalékaival, meg azokkal a korcs kinövésekkel, amelyekkel az építészek szeszélye aggatta tele két évszázadon keresztül, kápolnáinak meg annyi apszisával, csarnokainak valahány oromfalával,